Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód témája most a limfóma. A Semmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ a HCM együttműködésében létrejött a Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, ami egyébként egy 10 éve működő kutatócsoport, de erről is, és persze a mostani kutatásukról dr. Bödör Csabával, a kutatócsoport vezetőjével beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Egyrésztről beszélünk a kicsit a kutatócsoportjukról, ugye ez 10 éve alakult, ön akkor jött haza külföldről, és akkor még nem a limfómáról szóltak a kutatások, viszont majd ide fog kifutni a beszélgetésünk. Mivel kezdtek akkor foglalkozni? 10 évvel ezelőtt mi volt ennek a kutatócsoportnak a fő tevékenysége?
Igen, ahogy említette is, 10 éve kezdtük meg kutatásainkat a Semmelweis Egyetemen, és 2 éve csatlakoztunk a HCM kezdeményezéshez. A kutatócsoportunk fő kutatási iránya már ekkor is a vérképző rendszer daganatos megbetegedései voltak, de ekkor döntően akut leukémiákra fókuszáltunk még, és összességében talán az úgy fogalmazható meg a kutatási irányunk, hogy gyakorlatilag úgynevezett biomarkerek, jelző molekulák kutatásával foglalkozunk, és a vérképző rendszer különböző daganatainak genetikai, genomikai hátterét vizsgáljuk, és keressük azokat a genetikai eltéréseket, amelyek lényegében segíthetnek a betegségek kialakulásának jobb megértésében, diagnosztikus eszközként szolgálhatnak, esetleg terápiás célpontként szolgálhatnak.
Itt a vérképző rendszer daganatos megbetegedése alatt akár a leukémiát értjük?
Így van, leukémiák és limfómák tartoznak ide. Uh-huh. Alapvetően leukémiáról akkor beszélünk, amikor a keringésben találhatóak meg döntően a daganatsejtek, a limfómák között pedig a leggyakoribbak az úgynevezett B-sejtes limfómák, tehát az immunrendszert alkotó, az immunrendszer fontos komponenseit jelentő B-sejtek daganatos megbetegedései a leggyakoribb limfómák a mindennapokban.
És jól értem abból a leírásból, amiből tájékozódom, hogy a limfóma a nyirokrendszer daganatos megbetegedéséért is felel.
Így van, tulajdonképpen a limfóma maga a nyirokrendszer daganatos megbetegedése. A limfómák csoportjába, a B-sejtes limfómák csoportjába sok betegséget sorolunk, tehát egy gyűjtő fogalomról van szó, és ezeknek a betegségeknek a diagnosztikája is egy izgalmas és érdekes, folyamatos fejlődés alatt álló terület, mivel korábban gyakorlatilag a klasszikus mikroszkópos kép a szövettan alapján történt ezeknek az elkülönítése. Napjainkban azonban már egyre fontosabb szerepe van a genetikának. Tehát lényegében genetikai eltérések vizsgálatával, azonosításával tudjuk ezeket a betegségeket alcsoportokra bontani, közelebbről megvizsgálni, és akár a betegség kórlefolyására valamiféle prognózist, jóslatot felállítani.
Az, hogy hogyan alakul ki a betegség, most félig meddig választ kaptam rá, ugye az, hogy alapvetően ez egy genetikai alapokon nyugvó betegség, de ez általában elhangzik ebben a műsorban, hogy az életmód, illetve a környezeti hatások azok épp úgy felelhetnek a limfómák, a B-sejtes limfómák kialakulásáért?
Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, és a genetikai meghatározottság kapcsán is nagyon fontos azt kiemelni, hogy bár genetikai eltérések felelősek a daganatok kialakulásáért, így a B-sejtes limfómák esetében is, de itt nem öröklődő, öröklött mutációkról van szó az esetek nagyon nagy részében, hanem szerzett genetikai eltérésekről, amelyek tulajdonképpen a sejtek fejlődése során jelennek meg, halmozódnak fel, és vezetnek tulajdonképpen ezeknek a sejteknek a daganatos átalakulásához. A környezet vonatkozásában gyakorlatilag az általános szempontok mondhatóak el, tehát az egészséges életmód tulajdonképpen mindenképpen egy pozitív szempont, de olyan nagyon sok limfómára hajlamosító környezeti tényezőt nem ismerünk. Azt fontos kiemelni ugyanakkor, hogy gyakorlatilag olyan környezeti ártalmak, mint a különböző toxikus ágenság, sugárzás ugyanúgy limfómák kialakulásához is vezethetnek, mint bármely egyéb típusú daganat esetében ez ismert.
Az, hogy hogyan kezelik most a limfómát. Arról szeretnék egy picit beszélni, és utána arról, hogy ez a kutatás, ami most zajlik, ez elméletben hova tud eljutni, és hogy utána milyen kezelése lesz a limfómának, miután ezt a kutatást lezárták.
Ilyen fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag az ilyen típusú kutatások azért viszonylag hosszú időszakot tudnak felölelni, és nem mindig tudjuk megjósolni azt, hogy milyen kimenettel várható. Ugyanakkor azért a céljaink világosak. A limfómák között a B-sejtes limfómák csoportjában a szóban forgó kutatásunk az úgynevezett diffúz nagy B-sejtes limfómák genetikai megértését célozza. A diffúz nagybélsejtes linfóma az egyik leggyakoribb bélsejtes linfóma típus. Azt látjuk a mindennapjainkban, hogy klinikailag rendkívül heterogén módon viselkedik. A betegek kétharmadát lehetséges meggyógyítani a klasszikus, hagyományos úgynevezett kemoimmunoterápiával. A betegek fennmaradó harmada viszont rosszul reagál, hamar visszaesik, vagy egyáltalán nem is válaszol a hagyományos kezelésekre. És bár igazából rendelkezünk új, innovatív kezelésekkel, nem igazán tudjuk azt a rizikóbecslést megvalósítani, hogy ki lesz az a beteg, aki reagálni fog a hagyományos kezelésre, és ki az, akinél később esetleg egyéb terápiás megközelítésre van szükség. Kutatásunk pontosan azt célozza, hogy olyan mélységben értsük meg a diffúz nagybélsejtes linfóma genetikai hátterét, hogy esetleg előre tudjuk jelezni annak érzékenységét bizonyos terápiákkal szemben, és úgynevezett molekuláris alcsoportokba tudjuk sorolni ezeket a betegeket, ami esetleg később meghatározhatja azt, hogy mely célzott kezelés lehet számukra a legoptimálisabb. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek azért hosszabb távú a kifutása, de mindenképpen fontos ismeretekre teszünk szert a betegség jobb megértése, és gyakorlatilag a fontos korlefolyás megismerésére a különböző genetikai eltéréseknek a fényében.
Ugye azt mondta, hogy 2 éve zajlik most ez a kutatás. Vannak olyan sarokpontok, amik a kutatás irányát akár megváltoztatták, vagy akadályokat görgettek elé?
Abszolút, tehát folyamatosan dinamikusan kell reagálni egy kutatás kivitelezése során a reális helyzetekre. Amit kiemelnék az az, hogy a fő célunk az volt az első 2 évben, hogy kidolgozzunk egy olyan diagnosztikus eljárást, egy olyan úgynevezett új generációs szekvenálási vizsgáló módszert, amellyel korábban nem látott részletességgel tudjuk a diffúz nagybélsejtes linfómában szenvedő betegek genetikai hátterét megvizsgálni. Itt több mint 200 gén vizsgálatával lényegében minden fontos genetikai eltérést fel tudunk a betegek szövetmintáiban térképezni, és a betegség diagnózisakor már molekuláris alcsoportba tudjuk sorolni a betegeket, és meg tudjuk figyelni a kezelés során azt, hogy milyen választ mutatnak a hagyományos kezelésre, és adatgyűjtés történik a klinikai adatok és a genetikai ismeretek korrelációjával.
Van valamilyen prevenció egyébként, ami a bélsejtes linfóma kialakulását megelőzheti? Szóval itt most az előbb már beszéltünk az életmódról, de hogy van-e olyan esetleg, hogyha a családban valaki már szenvedett ebben a betegségben is, és félő, hogy a leszármazottak, rokonok is ebben érintettek lehetnek, akkor van olyan, ami esetleg preventálja ezt a betegséget?
Specifikus prevencióról nem tudunk beszélni a linfómák esetében, viszont amit említett, hogy esetleg családi halmozódás előfordulhat, ez ugyan rendkívül ritka, de nem nulla, tehát bármilyen olyan helyzetben, ahol mondjuk bélsejtes linfómák halmozódását, tehát gyakori előfordulását figyelhetjük meg a családban, klinikai genetikai tanácsadás keretén belül érdemes erről konzultálni, felrajzolni a családfát, és ennek fényében tovább haladni és konzultálni a megfelelő szakemberekkel.
Néhány adásra ezelőtt beszéltünk a kutatások természetéről, és arról, hogy egy kutatás végén milyen cikk készül, tudományos cikk, és aztán ez mennyire fontos, hogy ezek hol jelennek meg. Ezzel már foglalkoznak egy kutatásnak így a derekán?
Természetesen igen, tehát ugye a kutatói létnek és az ilyen típusú kutatásoknak egy speciális helyzete, hogy tulajdonképpen a tudományos publikáció egyfajta elszámolást, beszámolást jelent a kutatást finanszírozók irányába, tehát ilyen értelemben mindenkinek célja az, hogy minél rangosabb tudományos folyóiratban mutathassa be az eredményeit. Ugyanakkor azt is nagyon fontos kiemelni, és a mi kutatásaink úgynevezett transzlációs kutatásokat jelentenek, hogy az is egy nagyon fontos mérföldkő és végtermék, hogy vajon tudjuk-e a társadalom számára hasznosítható termék eredmény formájában demonstrálni azt, hogy mit is csináltunk, és valamennyi kutatásunk során mi arra törekszünk, hogy valamilyen mindennapi diagnosztikában alkalmazható eljárás, modell legyen a kutatásnak az eredménye. És itt a diffúz nagybélsejtes linfóma kapcsán mindenképpen célunk az, hogy a betegek számára elérhető olyan genetikai vizsgáló módszer legyen a kutatásnak a vége, ami gyakorlatilag alkalmazható a mindennapi diagnosztikában és betegellátásban. Nekünk ez egy nagyon fontos mérőszám egy kutatás végén.
A bélsejtes linfómák kialakulásában van veszélyeztetett korosztály? Kiket érint ez leginkább?
Igen, a B-sejtes linfómák esetében megfigyelhető, hogy döntően azért az idősebb korosztálynak a megbetegedéséről van szó, aminek lehetnek bizonyos immunológiai háttérmechanizmusai, ugyanakkor azért a középkorban is előfordul a B-sejtes linfómák különböző típusai.
Arról beszéltünk eddig, hogy hogyan alakul ki a B-sejtes linfóma, van-e genetikai esély arra, hogy ez kialakuljon. Beszéltük a kutatásról, de arról konkrétan nem, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, akkor mivel néz szembe? Szóval milyen ennek a betegségnek a lefolyása? Mik a tünetek? Hogyan vesszük észre, hogy B-sejtes linfómában szenvedünk?
Igen, a betegek gyakran úgynevezett B-tünetekkel fordulnak az orvosukhoz, legyen az fogyás, éjszakai izzadás, lázas állapot, fertőzések. Mindenképpen fontos az, hogy megfelelő klinikai kivizsgálásban részesüljön a beteg, tehát vérképvizsgálat történik, megfelelő gyanú esetén szövetmintából történik meg a betegségnek a szövettani diagnózisa. A kezelés gyakorlatilag, ahogy már korábban említettük, klasszikus úgynevezett kemoimmunoterápiával történik, és a betegek kétharmadában ez gyakorlatilag gyógyuláshoz is tud vezetni, és a betegek egyharmada az, akiknél azért klinikailag jelentősebb problémát és kihívást jelent a betegség, a betegség vagy rezisztens a hagyományos terápiával szemben, vagy pedig visszatér, relabálnak a betegek, és ilyenkor új terápiás megközelítésekkel próbálkoznak a klinikus kollégák, amelyek között azért sikeres és sajnos kevésbé sikeres kimenetellel is találkozunk.
Ez gondolom attól is függ, hogy mikor fedezik fel a betegséget.
Így van, ez valamennyi daganatos betegség esetben egyértelmű, hogy minél korábbi egy diagnózis, annál nagyobb eséllyel tudjuk felvenni az adott daganattal szemben a harcot.
Beszéljünk picit még a kutatócsoportról. Kik azok, akik részt vesznek ebben a kutatásban?
Köszönöm, azt gondolom ez a legfontosabb kérdés, mivel minden kutatás csapat munkaformájában zajlik, és kutatócsoportunk közel 10 fős, fiatal orvosok, biológusok, néhány senior posztdoktor kolléga dolgozik a különböző kutatási projekteken. A szóban forgó DLBCL, diffúz nagybélsejtes linfóma kutatás kapcsán mindenképpen megemlíteném Varga Luca és Bátori Bence kollégákat, akik ezt a kutatást koordinálják fiatal kutatóként, és ez számomra külön öröm az, hogy nagyon sok fiatal orvos és biológus az, aki tulajdonképpen időt és energiát nem kivélve jelentős aktivitást erre fordítva vesz részt az ilyen típusú kutatásokban.
Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és hogy kicsit beszélhettünk a B-sejtes linfóma kutatásáról.
Köszönöm szépen.
Dr. Bödör Csabával beszélgettünk, a Szemmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött molekuláris onkohematológia kutatócsoport vezetőjével, úgyhogy folytatjuk hamarosan az egészségkódot.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód témája az influenza szezon, és egy csomó kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Melyik korosztály a legveszélyeztetettebb? Oltassunk vagy ne oltassunk? A meleg idő és a vírus kapcsolata az hogyan mutatkozik meg? És akit ezekkel a kérdésekkel most bombázni fogok, dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk.
Üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
Nos, az első és azt hiszem átfogó kérdés az az, hogy ebben az influenza szezonban, amihez mi hozzászoktunk, bár egy picit ezt felborította a Covid néhány évvel ezelőtt, most hogyan kell hozzáállnunk, vagy hogyan kell a vírushoz állnunk, miközben az idő egyre melegebb, változtak-e ezek a vírusok az idők során, másképp kell-e készülnünk erre az influenza szezonra?
A COVID-járvány óta egy kicsit minden fertőzés, minden vírus és baktérium egy picivel másképp viselkedik, bár az influenza vírusra az a jellemző, hogy eddig is minden évben jelentkezett egy-egy kisebb-nagyobb járvány, és kb. 10 évente volt egy nagyobb járvány. Most a COVID után azt tapasztaltuk, hogy a lezárások az influenza vírust is visszaszorították, és a felszabadulás, a már maszk nélkül járhatunk bezárások nélkül bizony a vírusoknak kedvezett, nem csak a COVID, hanem az influenza vírusoknak, egyéb légúti vírusoknak, mint az RSV, tavaly egy nagyon komoly fertőzés sorozatot láttunk a gyerekeknél, és azzal találkozunk, hogy ebben az őszi hűvös időszakban egyszerre többféle vírussal találkoznak a gyerekek. Tehát amikorra megérkezik az influenza szezon, addigra van az RSV vírus is, a COVID vírusnak is mindig újabb-újabb variációi, mutációi jelennek meg. Önmagukban lehet, hogy egyik fertőzés sem okoz súlyos betegséget, azonban ez a találkozás egyik legyöngíti a szervezetüket a gyerekeknek, felnőtteknek, a másik utána szinte törvényszerűen megjelenik. Visszatérve az eredeti kérdésre, az influenzára, a gyöngébb immunrendszer mindenképpen hajlamosít rá, és ezért azt látjuk, hogy az idősek, legidősebbek és a legfiatalabbak a különösen veszélyeztetettek. A 65 év felettiek, illetve az 5 év alattiak. Azonban ebben az évben ugye mindig a déli féltekét figyeljük, hiszen onnan kapjuk, hogy onnan érkezik az, mindig az a vírustörzs, ami nálunk is a járványt fogja okozni abban az évben. Azt látták a déli féltekén, hogy a 10 év körüli gyerekek, az 5-12 év közötti gyerekek voltak azok, akik közül legtöbben kerültek kórházba. Ennek a törznek most ilyen sajátossága van, amelyik most érkezik. Úgyhogy az 5 év alattiak azok, akik életkoruknál fogva még éretlen az immunrendszerük, ők ezért vannak kitéve nagyobb veszélynek, és a kicsit nagyobb gyerekek pedig ennek az idei vírustörzsnek vannak jobban kitéve.
Egy pillanatra hadd kérdezzek erről a jelenségről, ugye 5-10 éves gyermekekről beszél, akik kórházba kerültek emiatt a vírustörzs miatt. Ezek milyen hosszú, lefolyású és adott esetben szakmai segítséget igénylő betegségek voltak, vagy szövődmények, amik ebből a vírusból jöttek?
Ez ára mindenki úgy gondol, mint valamit is nátha. Tudomásul kell bennünk, hogy minden évben veszítünk el gyerekeket influenza miatt. Amerikában a tavalyi évben 150 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik influenza fertőzés miatt veszítették el az életüket. Ez szerencsére levetítve igen kis számot jelent egy Magyarország méreteiben, de tudnunk kell azt, hogy az influenza bizony egy veszélyessé is válhat, és normál esetben magas láz, izomfájdalmak, gyengesség, az alapvető tünetek, az első tünetek járhat hányással, hasmenéssel, hasfájással is. Így aztán nagyon sok oka lehet a kórházi kezelés szükségességének. A gyengesség miatt, a bélrendszeri tünetek miatt lehet egy kiszáradás, nem megfelelő táplálhatóság, itathatóság, amikor infúziós kezelésre van szükség. Az influenza maga is okozhat tüdőgyulladást, de nagyon gyakori szövődménye az, hogy körülfertőződik. Már az influenza fertőzésen azt gondoljuk, hogy túl vagyunk, amikor egy másik fertőzés rátelepül, és egy súlyosabb tüdőgyulladás jelentkezhet. Szintén igényelhet kórházi ellátást, és hát az egyik leggyakoribb szövődménye az a középfülgyulladás, aminek szintén lehet még egy súlyosabb szövődménye, amikor a környező szövetekre a gyulladás ráterjed, és ez egy műtéti kezelést, azonnal is súlyos, erőteljes antibiotikum kezelést, kórházi ellátást igénylő állapotot okozhat. Tehát ezek talán a leggyakoribb okok, de hát természetesen, hogy többféle szövődmény és felülfertőzés is előfordulhat. De általában ezek azok, amivel egy gyerek kórházba kerülhet, úgyhogy csak, úgymond idézőjelben, csak egy influenzával kezdődött az egész.
Mi az a határvonal egyébként, amikor egy szülő egyrészt már nem viszi óvodába, iskolába a gyereket, és felkeresi a házi orvos, mert hogy ebben is úgy érzem, mint gyakorló apuka, hogy azért eltérőek a reakciók és a vélemények, mert valamikor csak idézőesen taknyos a gyerek, akkor lehet vinni, mert hogy minden gyerek taknyos, meg minden gyerek köhög, de igazából mik azok a jelek vagy tünetek, amiket ilyenkor érdemes nem figyelmen kívül hagyni és felfigyelni rájuk?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert azt gondolom, hogy ahányunkat megkérdez, egy kicsit mindenkinek eltérő a véleménye. Azt tapasztalom magam is, hogy az egyes oktatási intézmények sem ugyanolyan mértékben toleránsak vagy intoleránsak. A szülők is különbözőképpen értékelik ezeket a tüneteket. Mindenképpen otthon kell maradni a gyermeknek akkor, hogyha általános tünetei vannak. Az általános tünet alatt értem a rossz közérzetet, a lázat, a hasfájást, hasmenést, nem megfelelő táplálhatóság, általános gyengeség. Ez még ha nincs is láza vele, egy önmagához képest megváltozott erőnléti állapotú gyereknek szinte biztosak lehetünk benne, hogy betegség van a hátterében. Tudni kell azt, hogy a vírusok is lappangási idővel betegítik meg a gyerekeket, tehát azt jelenti, hogy mielőtt megjelenik az első tünet, már napokkal előtte fertőzhet. Összefertőzheti, vagy megfertőzheti az osztálytársakat, óvodai társakat, bölcsödében még inkább, a picik még a higiénés távolságot kevésbé tartják, kézmosás kevésbé rendszeres. És ezekből adódik az, hogy sokan gondoljuk, hogy amikor az első nátha vagy első köhintés van, akkortól fertőz a gyerek, de ez nem így van. Aha. Ugyanakkor a betegség végén is van egy olyan időszak, amit különbözőképpen ítélnek meg. Amikor már eltelt az az időszak, amíg egy vírus fertőzhet, de a gyereknek maradt még egy pici köhögése, esetleg van egy kis allergiája mellé, ami miatt lassabban múlik el a köhögés, vagy egy pici szintelen nátha visszamaradt még, ez általában már nem fertőz. Ilyenkor már nem veszélyes a közösségre. Itt a szülőkön és az oktatópedagógusokon múlik az, hogy ezt mennyire tolerálják, mennyire fogadják el. Sok pedagógus gondolja azt, hogy ha a gyerek tünetmentes, akkor nem fertőz, de sajnos ez nem így van, főleg a betegség elején. Máskor azzal találkozunk, hogy a szülő este tapasztal egy kis hőemelkedést, lázat, de mert reggel jól van, a gyerek elviszi közösségbe. Ilyenkor fertőz legjobban, szinte biztos, hogy még aznap be fog lázasodni, rosszabb lesz a közérzete. Ilyenkor viszont mindenképp azt javasolnám, hogy tartsák otthon.
Zárásképpen egy gyors kérdés. Ma 2023-ban gyermekházi orvosként mit lát a legjobb prevenciónak? Vagy ha nem lehet elkerülni, akkor a legjobb első lépésnek az influenza megjelenésekor?
Még egy fél gondolatig visszatérek az előző a veszélyeztetett csoportra, kimaradtak a krónikus betegek, gyerekeknél is, felnőtteknél is. Azért volt nagyon fontos, hogy hozzátegyem, mert nincs olyan kézmosás, nincs olyan vitamin, akár vitaminbomba, vagy olyan csodaszer, ami megvéd ezektől a fertőzésektől. Viszont nincs olyan biztosíték sem, amiről biztosak lehetnénk, hogy a mi gyerekünknek enyhe lefolyású betegsége lesz, ha megfertőződik. Ezért egyetlen egy biztos pont van, amit minden kutatás igazol, ezek pedig a védőoltások. A gyerekeinket minden olyan betegségtől, ami súlyosbodhat, ami egyéb fertőzéseket vonzhat, ami gyöngíti az immunrendszerét, és ami megelőzhető, érdemes megelőzni. Nagyon sok súlyos járványt megelőztünk már a védőoltásokkal. Az influenzát is ideje komolyan venni, főleg a COVID utáni időszakban, a társfertőzések miatt, mert nem tudjuk megelőzni 100%-ig az RSV fertőzést, a bizonyos streptokokuszok nagyon durva fertőzést okoznak, de ha a kiinduló pontot, az influenzát megelőzzük, akkor jó esélye van, hogy ezek a fertőzések sem fognak olyan súlyos következménnyel járni, még ha találkozik is velük a gyerek. Vannak injekciós formában beadható védőoltások, de már elérhető sok gyerek számára az oldspray formátum is. Én azt javaslom minden szülőnek, hogy a házi gyerekorvosával egyeztessen, vagy a házi orvosával. Lehet ingyenes védőoltásokat adni, aki úgy gondolja, hogy inkább azt választaná, aki úgy gondolja, hogy inkább kiváltja számukra, attól függően, hogy a gyerek életkora milyen, illetve a társbetegsége van-e, lehet választani a nagyon jó minőségű adalékanyagok nélkül, 4 komponensű, biztos, hogy nem lesz tőle beteg védőoltást a gyerekeknek, illetve az utóbbi néhány évben már az oldspray formátum is rendelkezésre áll, ami szúrással sem jár, tehát még ez a minimális kellemetlenség sem jár vele.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Akkor influenza szezonra fel, és mindenki vigyázzon magára.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy volt használható is, amit mondtam abban.
Tökéletes volt. Dr. Havasi Katalinnal, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.